Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke körlevelet intézett a magyar családokhoz. Úgy fogalmaz, a 2025. év rendkívüli esztendőnek ígérkezik az életünkben, mert jubileumi szent év lesz. Ferenc pápa a szent évi előkészületekre írott levelében ezt mondja. A szent év mindig nagy lelki, egyházi és társadalmi jelentőségű esemény volt az egyház életében. Isten hívő szent népe ezeket az ünnepeket a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, melyet a bűnök bocsánata is, különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. Olvasható Ferenc pápa leveléből. Marton Zsolt hozzáteszi, családreferens püspökként fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazásért az egyház szolgálattevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazáshoz vezető helyzetek, és teljes mértékig azonosulva a Szent Atya által meghirdetett zéró tolerancia elvével, a prevenciót szem előtt tartva folytatjuk a már megkezdett munkát. A közelgő jubileum nagyban hozzájárulhat a remény és a bizalom légkörének helyreállításához, idézi a Szent Atyát. A magyar kormány 35 évre emeli a babaváró hitel korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a héten. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, indokolt és elfogadható a családügyi szervezetek erre irányuló kérése. Ha egy házaspár 35 éves koráig azt vállalja, hogy 5 éven belül megszületik az első gyermek, akkor jogosult lehet erre a támogatásra. Jövő pénteken szavaz a jövő évi költségvetésről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél jövőre, amely azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Több magyar bank és vállalat esetében is javította kilátásokon a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő megerősítette, a hitelminősítésekhez kapcsolódó kilátást negatívról stabilra változtatta. 30-ról 35 évre emelhetik a bírói kinevezések alsó korhatárát. A felső korhatár bizonyos esetekben 70 év is lehet, derült ki a parlament oldalán megjelent tervezetből. Korábban komoly felháborodást okozott a bírói karban, amikor a bírók korhatárát leszállították a normál nyugdíj korhatárra. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. A tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozhasson létre. Nagyszabású gálaműsorral magas szintű állami részvétel mellett zárult a magyar-török kulturális évad Ankarában, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az ünnepélyes záróeseményen részt vett Sulyog Tamás és Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnökök, Orbán Viktor miniszterelnök, valamint mindkét ország részéről több magasrangú politikai, kulturális és gazdasági szereplő. A közleményben felidézték, a barátság és együttműködés évszázada mottóval egész évben zajló kulturális évad 2023. december 18-án a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóján nyílt meg Budapesten. Az évad során Magyarország 160 kulturális, összművészeti és tudományos programot valósított meg, Törökország 17 városában. A programokon közel másfél millióan vettek részt, és több mint 1000 sajtó megjelenést generáltak Törökországban. A török közönség óriási nyitottsággal és érdeklődéssel fogadta a magyar programokat. Az évad a politikai, gazdasági, szakmai szinteken is olyan együttműködéseket hozott létre, amelyek a jövőben is folytatódni tudnak. Így elmondható, hogy abszolút sikerrel, az előzetes célkitűzéseket túlszárnyalva zárult a kulturális sorozat. Idézték Hoppál Pétert, az évadért felelős kormánybiztost. A záró gála műsort pedig idén, december 12-én rendezték meg Ankarában, ahol a nyitó ünnepséghez hasonlóan magyar és török művészek közös produkcióját állították színpadra. Végül a mai időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni a felhőzet, többfelé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Gelej, Noszvaj és Mezőkövesdi helyekre látogatunk el. Beszélünk a meseútról, a bőrművességről, de előtte folytatjuk a múltkori riportunkat Gelejen, mégpedig Erős Gáborral, aki Podmanicki díjas.
Az eredeti arcvat visszanyerése érdekében ezeket a köveket meg kell tisztítani. A riolit tufa kövek esetében történik egy szilárdítás, ami a formát megőrzi. Itt feliratok már nem nagyon vannak. A dacit tufa kövek esetében pedig egy ilyen védelmet kap a kő, ami meg a riolit tufák esetében is egyébként, ami a köveknek a vízbe szívó hatását csökkenti, és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy néhány évtizedig megőrizhetőek legyenek a jelenlegi állapotok.
Néhány évtized, hát ugye ez történelmileg sem nagy idő. Ahhoz, hogy megmaradjon úgy, nem az eredeti állapotában, meg nem abban az állapotban, hogy lapidáriumot hozzanak itt létre, ez nonsense dolog lenne, le kell valamilyen módon könyvelni, le kell írni, dokumentálni kell, hogy állnak ezzel.
Ez készült el alapvetően.
Tehát el is készült?
Persze, tehát az a pályázat két lépcsős, az egyik lába ennek a szakmai előkészítés. És ez az, aminek keretében nekünk tényleg minden egyes fejkövet meg kellett vizsgálni, nem csak elhelyezni egy geodéziai felmérésen, hanem ténylegesen, amit a körről lehet tudni felirattól kezdve. Jó magam például nem egy fejkövet felmértem teljes részletességgel. Ezek az anyagok elkészültek, ezek megvannak. És hát lapidárium, igen, tehát ezt nem szeretnénk. Tehát hosszú-hosszú, talán most már azt mondom, évtizedek, talán túlzás, de jó, egy-két évtized azért dolgozunk azon, vagy próbálkozunk tenni azért, hogy a temetővel valami történjen. És hát időkről időre azért felmerült mindig annak az eshetősége is, hogy ezeket a köveket csoportosítsuk egybe, tegyük egy helyre, és akkor nyilván egy fenntarthatóbb, anyagilag fenntarthatóbb helyzetet teremthetne ez. Viszont én szívem szerint nagyon örülök annak, hogy ez a felmerült eshetőség, ez soha nem jutottunk oda, hogy ezt akarjuk megvalósítani, mert ahogy említettem, ennek a temetőnek a legfőbb értéke a hangulata és az arculata az, hogy ténylegesen akit ahova eltemettek, ott van a fejkő, és ott jelzi a fejkő az elhunytat, meg hát ténylegesen ez az értéke, hogy ez ebben az állapotában fennmaradhatott, és szerintem ez az, amit meg kell őrizni elsőrendűen.
Mondjuk én tovább is folytattam volna még, nem a dokumentációról, hanem a megjelenítésről, a köztudatba viteléről. Ahhoz kell valamiféle könyv, film, riport, stb. Tehát minden összességében is azzal, hogy állnak egy nagyon szép kiadványt, ha 700 év múlva lesz újra.
Nem, alapvetően nagyon, nagyon szeretném, ha magáról a temetőről, majd egy önálló kiadvány is megjelenhetne.
Erre kérdeztem volna rá.
Igen, ami összesíti mindazt, amit jelen pillanatban tudunk a helyről, amit jelen pillanatban tudunk a helyről, annak egy összesítése egyébként egy fejezet erejéig megjelent a Gelej Népi Építészete című kötetben, ez tavaly jelent meg. Ebben gyakorlatilag az összes jelentősebb sírkőnek a felmérése például szerepel, meg tényleg minden, amit jelen állás szerint tudunk a temetőről, és fontosabb információ. De egyébként a pályázat, amit a Népi Építészeti Programban szeretnénk megvalósítani, az kitér erre is. Az elképzelésünk, hogy a temető régi fejköveire hogy egy ilyen kis QR kódot szeretnénk elhelyezni, és ez kapcsolódik egy weboldalhoz, ahol minden fontosabb információ adat a magáról a kőről, meg arról is, aki alatta nyugszik, elérhetővé válna. Tehát aki sétál a temetőben, telefonnal beolvassa, az meg tudja nézni, hogy most itt ez alatt a fejkő alatt Tunyogi Mihály református lelkész nyugszik, mert hogy például ő is egy gelei református lelkésznek a sírja is itt van a temetőben, és akkor egy picit közelebb kerülhetne a múlt a mai élőkhöz, meg hát a lokálpatriotizmust is, ezért ez szerintem jelentősen erősítheti, hogy most bemenjünk, sajnos igen, nagyon sok sírkő kidőlt egyébként, a föld alatt van, szóval ezeket rendezni kell, ez egy fizikai rendezés, de az, hogy a település hogy kötődik ehhez a helyhez, azt gondolom, hogy dolgozni kell azon, hogy bárki kimegy, ki akarja menni sétálni, felfedezni a helyet, megismerkedni vele.
Ezt így el tudtam képzelni, hogy mit lehet ott munkálkodni, de mit lehet a faluban, vagy más helyen, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak? Hát az ember azt gondolná, hogy 2025 lesz lassan, a néprajzos dolgok eltűnnek. Ugye? Úgy gondolnánk. A 60-as évek már úgymond néprajzos történet nekünk, történelem egy szinten. Ön melyik részre foglalkozik? A század elővel? Nem a 21., hanem 20. század elővel? Vagy a 19. század véggel? Vagy pedig a 60-as évekig elmegy?
Gyűjtés szinten én helyben gyűjtöttem, én is diktafonnal járkáltam a helyi idősekhez.
Erre a módszer is kíváncsi vagy.
Ez az első, mindig az az első, tehát ez az a sérülékeny emlékanyag, amit amíg el tudnak mondani, addig elérhető. Levéltárba, könyvtárba, bármilyen adattárba az ember, jó, bízunk benne, hogy bejuthat bármikor és hozzáférhet az adatokhoz, az információkhoz, de ezek az idős emberek elmennek és elviszik magukkal azt, amit ők tudtak. Nyilván ez egy szubjektív emlékanyag, de hogyha ebből van kellően sok, akkor azért lehet kritikával, illetve kezelni és értelmezni. Úgyhogy én alapvetően ezt gyűjtöttem. Itt csak Gelei vonatkozásában több száz órányi hanganyag riport került rögzítésre. Egyébként Tiszatarjánban dolgoztam még, és Tiszatarjánban készült még egy háromkötetes néprajzi gyűjtési anyag kötet a településről. Ott is hasonlóan jártam el, ott is az idősekkel. Készült nagyon-nagyon sok interjú, tehát az idősek meg alapvetően mesélnek és szeretnek mesélni. Ezek az interjúk részben irányítottak, főleg amikor már egy-egy témára voltam kíváncsi, de elsőképpen azt szerettem, vagy azt hallottam, hogy az idős meséljen, és akkor az teljesen kötetlen beszélgetés formájában nagyon-nagyon sok minden előjött. És ott az nyilván az nincs korlátozva időre, hogy most akkor itt a régmúltról mesél, vagy amit a nagyszüleitől, dédszüleitől hallott, hanem a TSZ-esítés időszakáról.
Tehát nem a tárgyi dolgok dolgokkal foglalkozott, hanem magával a szöveges résszel a visszaemlékezéseket, és akkor abból történetet, következtetést, vagy mit von le? Vagy csak egyszerűen az adatokat gyűjti?
Adatok, történetek, minden. Hát ebből alapvetően, ami eddig elkészült részben erre az anyagra alapozva, az 2012-ben a település népi gazdálkodás történetét feldolgozó kötetem, illetve tavaly pedig a népi építészetről szóló kötet. Ebben nagyon-nagyon sok ilyen szóbeli visszaemlékezés van, amit tehát erre a gyűjtésre alapoz. És hát nagyon sok minden van még, ami nincs feldolgozva. Tehát ha most nekem az lenne a feladatom, hogy a TSS-ítés időszakáról készüljön valami, akkor nagyon sok anyag van, ami ebből a forrásból használható lenne, de alapvetően engem ez az időszak egyelőre még annyira nem mozgat, de az anyag az rendelkezésre áll, tehát hozzá lehet nyúlni és lehet foglalkozni vele. Engem a klasszikus parasztság, tehát a második világháború előtti korszak az, ami igazán érdekel.
Egyelőre? Későbbiekben pedig akkor már kész van a munka, csak azt kell majd akkor újra hallgatni, és újra írni, és újra nézni, hogy mi is volt.
Hát érzékeny korszak legyünk hozzá, igen. Tehát azért az, egyre közelebb vagyunk időben, az nyilván egy érzékenyebb.
De akkor valószínű, hogy ezzel a TSS-ítéssel kicsikét, vagy lehet újat is kitalálni, például a kárpótlásokat. Ugye? Igen. Ötlet, mert hát nem csak tőlem származhatnak, hanem igen. Az a következő lépés, meg a új gazdálkodás. Akkor van, hogy lesz munkája jó pár évig.
Igen, meglátjuk, hogy a sors mit szán, személy szerint nekem, meg milyen lehetőségek lesznek. Nagyon sok minden érdekel, nagyon sok elképzelésem van, aztán nyilván meglátjuk, hogy mi az, ami megvalósulhat mindebből.
Hogyan lehet fiatalon Podmanicki díjat kapni?
Azt hiszem, 2005 vagy 2006, talán 2005 volt.
Akkor még fiatalabb volt.
Akkor még fiatalabb, és igen, ilyen szégyen teljesen fiatal. Én diákként, gimnazista diákként kerültem kapcsolatba a Város és Faluvédő Szövetséggel, aminek ugyebár Rádai Mihály volt az első embere, meg hát a emlékvédelemnek, értékőrzésnek, a figyelemfelhívásban Rádai Misi bácsi volt az első számú, az etalon abszolút, és az egyik ilyen táborban a Város és Faluvédő Szövetség írt ki pályázatokat, és akkor lehetett település valami nevezetesebb épületével, személyéről lehetett írni ilyen anyagokat, pályázatokat, és akkor én például a Gelei temetőről készítettem egyet, ez volt az első, amivel én annak idején pályáztam, azzal nyertem, és a nyeremény az volt, hogy ezek a fiatalok elmehettek egy táborba, minden nyáron szerveztek az ország különböző pontján ilyen építő tábor, de az volt a lényeg, hogy értékőrző tevékenységet végezzünk, és Nyíregyházán a Sóstói Falumúzeumban például ott tapasztottunk, meg kerítést fontunk, sövénykerítést, tehát hogy ilyen jellegű munkákat, ezt szerette Misi bácsi is mindig, hogy olyan munkát végezni, hogy árokpartot ki lehet takarítani, persze a szebb lesz tőle, és az egy faluszépítő tevékenység, de nem értékmentő, meg értékőrző. És az egyik ilyen táborban, meg nem mondom, hogy hol voltunk pontosan, csak azt tudom, hogy vacsora után este én oda mentem Misi bácsi az kisgyerekként, és mondtam neki, hogy hát nekünk van egy nagyon szép régi temetőnk, és hogy mit lehetne ezzel csinálni, hogy mit lehetne kezdeni, és akkor műemlék kivédelmet adni neki, vagy szerezni, vagy mi az út, mit lehet ezzel kezdeni. És mondta, hogy Gábor, hát majd itt van, ez azt mondtam, ősz környéke volt, hát akkor majd lemegyünk egyszer, csak csinálunk egy riportot veled, és akkor vetesszük, az unokáink sem fogják látni be. És aztán valóban csörgött a telefon, és jött. És elkészült egy anyag a temetőről, aztán egy-két évvel később a templomunk került veszélybe, a templom torony süvegéről, de az egyik szélvihar leszakította a kakast és a csillagdíszt, és kiderült utána, hogy az egész süveget újra kell építeni. Akkor én presbiterként is már itt tevékenykedtem az egyházon belül, akkor megint szóltunk Misi bácsinak, hogy most éppen a templomot próbáljuk megmenteni, és akkor megint csak lejött, bemutatta a műsorában, tehát hogy így kétszer is szerepelt Gelej az unokáink sem fogják látni című műsorában, és utána meg egyszer csak jött ez 2000-es évek vége volt, igen, amikor a toronnyal foglalkoztunk, és utána megjött az értesítés, hogy én és a lelkészasszony Podmanicki díjat kaptunk, kitüntetést kaptunk, és várnak minket az átadásra. Békés Csabán volt, nekem ez nagyon, hogy mondjam, tehát én is azt mondom, hogy túl fiatal, azt mondom, a legfiatalabb voltam, aki ezt megkapta, és így utólag visszagondolva azt hiszem, ez már nem derült ki, szegény Misi bácsi ugyebár meghalt már, hogy ezt én nem azért kaptam, mert nekem akkora érdemeim vannak, mert hát nem tudtam semmit letenni a temetővel kapcsolatban sem, az asztalra, meg a templomtorony az megépült, de hát az nyilván nem egyedüli érdemem, sőt, az egy csapatmunka volt. Azt gondolom, hogy ő azt látta, hogy ha egy fiatal foglalkozik ezzel, meg akar tenni, akkor azt jelzésértékűen lehet támogatni ebben, és utólag azt gondolom, hogy az egy olyan kitüntetés, egy olyan megelőlegezett bizalom, amihez fel kellett nőni, és mai napig azt gondolom, hogy ez abszolút motiváló hatással bír, hogy az ember ennek meg kell, hogy feleljen, hogy egy ilyet kapott, úgyhogy engem ez is egyébként visz előre, mert szóval sok minden el lehet ismerni az ember munkáját, de ez a díj például abszolút olyan, amihez méltón kell viselkedni, és meg kell próbálni őrizni az értékeket, ha máshogy nem csak a települ és szintjén a kis mi közegében az embernek.
Szó szerint ezt gondoltam az egészről. Megelőlegezett olyan bizalom, aminek meg kell felelni.
Így van.
És akkor ennek ki van jelölve az útja.
Ahogy eddig, ugye ezután is igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni. Részben a település szintjén mozogva az épített örökségünk megóvása érdekében is, és hát a szellemi értékeink, hagyományainknak a megőrzésében is, amit lehetett, azt gondolom elvégeztem. Ez a hosszú-hosszú évek alatt összegyűjtött sok-sok emlékanyag, ez egy nagyon jó bázis. Nyilván a mostani idős korosztály az megint egy más tudással bír. Bízom benne, hogy lesznek utódok, és lesznek mások is, akik felvállalják majd azt a feladatot, hogy ők is gyűjtsenek, és ők is megőrizzék azt, amit még meg lehet őrizni.
Hát köszönöm.
Köszönöm szépen én is.
Erős Gábor, Podmanicki díjas néprajzkutatót hallották. Műsorunk folytatásában a Noszvajon lévő Farkaskő művésztelepre megyünk.
Én Horváth Otto vagyok, és mint szobrász hely gazdája.
Ugye én olyan régen voltam már itt, hogy nem is tudom, megváltozott, akkor még kerítés nem volt rajta. Akkor kapu volt.
Csak kapu.
Alulról jöttem fel, még akkor felülről nem volt bejárat. Barlanglakások, ugye az előbb mondott néhány számadatot, hogy bizony, hogy itt a Bükkalján a Riolittufában rengeteg barlang lakás volt. Mennyi is ez pontosan?
Hát pontosan nem tudjuk, de 1200-1300 között, és vagy 14 településen. Kács, Sáj, Tiboldorót, Szomolya, Novaj, Noszvaj, Andorraktája, Egerben is volt ott, kőbányák voltak, főleg nagyobbak.
Azt mondták, hogy csak a szegények laktak ezekben a barlanglakásokban. Hát megmondom őszintén, hogy még most is van, aki ellakna benne.
Most már vannak barlangpanziók is, például Szomolyán, hogyha ott megnézik, ott van, vagy egy tucatnyi barlanglakás összefűzés, azok között van, vagy fél tucatnyi barlangpanzió. Hát ezeknek a hasznosítása mai napig egyre felvirágzóbban folytatódik, de régen zsellérek, szegény parasztok, földnéküli paraszt emberek lakták.
Most itt, ahol vagyunk, ez egy művésztelepnek mondható, vagy az is?
Hát igen, ez egy alkotótelep, vannak szobrászok, festők, zenészek, mesemondók is. Tehát a képzőművészettől a zenéig, és azon túl is mindenféle műfaji összejövetelek vannak.
Mondjuk, hogyha a területet nézzük, ez nem egy tokai katlan, tehát azért ez sokkal kisebb.
Kicsinysége szokatlan.
De bensőségesebb?
Hát igen, mert hogy ezek alapvetően szobakonyhás kicsi terek voltak. Hát itt, amik most láthatók, ezek már bővítmények, de régen egy szoba, egy konyha, tehát egy ilyen archaikus garzonként, vagy 30 négyzetméter volt az az alapsejt, amit használtak, meg egy kis kamra esetleg.
Mondjuk én nem pontosan erre gondoltam, hanem arra, hogy a rendezvény, az a rendezvény, ja, amit itt lehet úgymond prezentálni, előhozni, az nem egy hatalmas nagy tömegre, hanem 15-20-30-40 emberre, igen, esetleg, hogyha úgy szabad, nem?
Igen. Hát 50 ember az már itt nagyon tömeg, nagy tumultus, nagy káosz lenne, hogyha egy térben lenne mind az 50 ember. Hát most vannak, vagy 20-30-an és kézműveseknek a vására van, egy adventi vásár.
Hát akkor az nem is olyan kevés, mert mindenütt van valami. Régen bronzvasárnapnak nevezték, mindenütt mindent el akartak adni, de most ezek az hát ez eladott portékák nem igazából a multiknak a dolgát könnyíti meg.
Hát nem, itt egyedi kézművességeknek láthatóak a termékei. Vannak őstermelőknek mindenféle szörpök, gyümölcsök, illetve lekvárok, vannak kerámiák, vannak ilyen kisebb képzőművészeti alkotások. Körbe kell nézni.
Körbe fogunk, ahogy a kőbevésett múltnak is nevezhetjük ezt a helyet. Tulajdonképpen, hogyha a török időkben kezdődött ennek a területnek a kialakítása, akkor hát nagyjából a 20. század elejéig lakták. Tehát itt van történelem.
Hát nem a 20. század elejéig, hanem a végéig lakták. No. Tehát mondjuk itt a 70-es évek végéig, vagy közepéig lakták a zsellérek leszármazottai már, és aztán a 80-as években volt, hogy visszaköltöztek a faluba települtek közül. Tehát minden esetre 2000 előtt gyakorlatilag kiürült a folyamatos útlakás.
Érdekes, mert ugye az oncsaházakat Darócon ott létrehozták, utána az embereket majdnem tiltották, hogy itt lakjanak, de hát azért én, amikor nyáron bejöttem, jól esett, télen, amikor bementem, akkor is jól esett, mert hogy az a 10-11 Celsius fok az maradt.
Hát ha nem fűtöttek, akkor csak 10 fok volt, de hát általában fűtöttek, mert sütöttek, főztek, vizet melegítettek, temperálták a helységeket, tehát mindenütt 20 fok fölött volt télen-nyáron.
Ja, de én arra gondolok, hogyha bementem nyáron, ott nem fűtöttek. Vagy lehet, hogy fűtöttek, mert az állatoknak is volt hely, nem fogok vitatkozni. Na, most tulajdonképpen akkor vásárt rendeznek, de olyan gyakran lehet látogatni egyébként a házakat?
Hát amúgy hétköznaponként, hétvégén is lehet látogatni, ilyenkor 10 és 4 óra között.
És azért vannak, akik dolgoznak? Itt úgy mondom, szabrászok főképp, hát mert minek jön ide egy varó, amikor itt a kő az igazi dolog.
Hát nem föltétlen, csak kővel foglalkozó szobrászoknak van ez, mint ahogy itt láthatóak ugye a mesebéli erők, akik a meseterápiát és a mesés utakat itt Noszfőn is egyáltalán. Erről inkább te beszélj.
Jó,
Magyarországon a Kárpát-medencén belül és kívül is vannak ilyen meseutak már, és ezek egyre jobban elterjednek, úgy látszik.
Horváth Ottó szobrászt hallották a noszvai farkaskő művésztelepről. Hogy mi a meseút? Erről Tátrai Vandát hallják.
A meseút is innen a Farkaskő művésztelepből indult el 12 évvel ezelőtt, és így született meg az ország első népmesére épülő tanösvénye. Itt Noszfajon két tanösvény van, egy a gyerekeknek, illetve családoknak, a másik pedig felnőtteknek. Ez egy szerelmes tanösvény, fajta mesés randevúra ad lehetőséget. És így összesen olyan 22 állomása van a két tanösvénynek a faluban.
Hú, az nem kevés.
Igen, ez egy egész
majdnem
napos kirándulás.
Majdnem nyerőszám, egy kicsit több, 21 fölött van. Annyit tudok, amikor jövünk befelé, ha mondan, akkor Szomolya felül ott is van egy a... nem mondom milyen borászatnál, meg a háznál. Az a lényeg, hogy akkor 22. Hát az, hogyha csak egy estét veszünk, annyit már nem bírnék én se végig hallgatni, biztos elaludnék.
Nem, biztos nem.
Ez egy, bár vannak izgalmasabb részek is.
Ez egy egész napos kirándulás szokott lenni. Egy olyan 7,5 kilométeres túra, egy meseútat bejárni, aki mindet szeretné, de itt nincs kötelező haladási irány, sem sorrend. Tehát akinek egy másfél órája van, az is megtalálja azt a kicsi kört, azt a kicsi részt, amit szívesen megnéz. Hát ez teljesen fakultatív, hogy ki mennyit bír, mekkora gyerekkel jön, és hogy mennyire éhesek.
Tájfutó voltam, tehát akkor volt pecsételő, szóró pecsételő, most már komolyabb dolgok vannak, elektronikusan is lehet pecsételni, úgymond, de itt nem kell?
Itt nincsen pecsételés, itt meseút végigjárásához egy kulcsot kapnak a látogatók, egy titkos térképet, és aki végigjárja a térkép összes helyszínét, az a végén oklevelet kap arról, hogy mennyire ügyes mesejáró volt. Itt nem annyira a pecsétekre és a teljesítményre helyezzük a hangsúlyt, hanem arra, hogy élményeket szerezzenek, hogy a családok beszélgessenek, szóba álljanak egymással, és együtt töltsenek egy napot, úgyhogy egy ilyen gyönyörű helyen sétálnak, mint Noszvaj, vagy akár itt a művésztelep.
Na most mondjuk ezt megértem, a művészteletnek azért a célja az, hogy fennmaradjon, illetve hát azért jöjjenek emberek, híressé váljon, látogassák azok, akik szeretnék ugye kapcsolatot teremteni ezzel a típusú kultúrával. De a mesekultúra az igazából nem is tudom. Ugye annyira kevés olyan hely van, ahol a mesét úgy szeretik és úgy tisztelik, hogy erre akár egy kis helyi vagy országosnak is mondható turizmust építsenek. Miért kezdték ezt kialakítani? Amiatt, hogy Noszvaj híresebb legyen, vagy pedig hát azért valamennyire azt a fajta szellemiséget hirdetni, ami van.
Hát én meseterapeutaként tevékenykedek, tehát nekem a mese a szívügyem, és a meseút tulajdonképpen alulról jövő kezdeményezés volt, tehát nem volt ilyenfajta turisztikai igényünk vagy célunk, hogy ezáltal legyen mondjuk itt nagyobb a turizmus Noszvajon, mert azért itt van turizmus, tehát nem kell félni, hogy ne lenne vendég, hanem noszvai szülők, nagyszülők kezdeményezéseként évekig rendeztünk évente egyszer egy nagy interaktív népmesés napot, gyereknapkor, ahol egy-egy népmesét járhattak be a gyerekek, családok interaktív módon, és ez olyan nagy sikernek örvendett, hogy sorra jöttek a megkeresések, hogy nem-e lehetne máskor is, nem-e találkozhatnánk máskor is ezekkel a fajta népmesés értékekkel a gyerekeinkkel. És ezen gondolkodtunk el anno az idegenforgalmi hivatallal, hogy hogyan is lehetne a népmeséket a mindennapokba becsempészni, nem egy kiemelt napon az évben, hanem bárki bármikor hozzájusson, és így született meg a tanúsvény, ami valóban az év minden napján látogatható. Egy önjáró program tulajdonképpen, tehát nem kell hozzá senki, csak a szülők, akik kézen fogják a gyerekeiket, vagy a nagyszülők, akik elindulnak, hogy egy pár órát, vagy egy napot együtt töltsenek itt.
Na most én eljövök az unokámmal, vagy a fiam eljön a gyerekével, akkor mi történik? Keresem az állomásokat, vagy ki van valahová téve, vagy tudok vásárolni egy vezetőfüzetet, ami azért megkönnyíti az utat?
Igen, a belépőhöz jár egy kis titkos térkép, meseútlevéllel.
Ja, mert ez a kezdő. Hoppá.
Igen, az állomások leírásával a térképpel egy kulcsot kap, és megkeresi ezeket a pontokat, kinyitja a meseházikókat, ott vannak mesék, feladatok, aktivitások, QR kóddal megnyíló internetes felület, ahol hanganyagban és hangos könyvként is meghallgathatja az adott mesét. És végigjárva, teljesítve ezeket a feladatokat, a végén kapják meg az oklevelet.
Na most ezt már megértettem, tehát meg tudnám csinálni, hogyha jó a mobilom.
Hát ez egész biztos.
Éppenséggel jó. És hogyha ön programokat szervez meseterapeutaként, akkor milyen helyeken?
Például itt most a barlanglakásokban, hiszen ebben az adventi vásárban, ebben az adventi csendesülésben itt most meséket hoztunk a kollégámmal, Magyar Józseffel, és olyan történeteket szeretnénk itt majd elmondani a gyerekeknek, amik kicsit ilyen ünnepre hangolódó, ünnepre készülődő mesék, és nagy örömünk, hogy ezt a mai délutánt úgy tudjuk majd bonyolítani, hogy a két mesemondón kívül az egri cserkész csapattal is összeszövetkeztünk, és ő kincskeresésük, ami mesemondásunkkal fog összefonódni, úgyhogy ez egy első közös produkciónk lesz.
Hát gondolom azért nem izgul, mert már egy párszor mondott mesét. Milyen meséket? Jó, most mondja, hogy éppen ünnepre hangolót, de zömében tanulságosak, vagy pedig mindegy, csak szórakozzanak a gyerekek.
Mert a szórakozás is szerintem egy alapvetően nagyon fontos és nagyon lényeges célja a mesemondásnak. Én népmeséket szeretek mondani, és ide is népmeséket hoztam, legendamesét, a paraszt bibliából, főleg olyasmit, amik ajándékokról szólnak.
Hát a népmesék, hát nem is tudom, tulajdonképpen hol maradtak fent. Jóformán azért már a szülők is elfelejtették a népmeséket, még a nagymamák talán egy-kettőt, hármat, de zenében azért kikoptak, jöttek a rádiós, tévés mesék, stb. Nem akarom mondani, csak könyvekben, vagy pedig azért a hagyomány is hagyott meséket, amit esetleg gyűjteni kellett.
Hát vannak még élőszavas mesemondók, hál' Istennek, az országban. Ugye mi is a Meseút Egyesülettel tagszervezetei vagyunk a Világszárnya Népmesemondó Szövetségnek, ami bizony számos, még a hagyomány szerinti mesemondót is összefog. Nyilván ezek zömében idős emberek azért, és már nem mondhatom, hogy nagyon sokan vannak, de azért még vannak olyan idős emberek, akik akár több száz mesét is őriznek a fejükben, a mesekincsükben. Úgyhogy szerencsére van, és ezért is gondolom, hogy a Meseút egy olyan lehetőség, ami ezt a fajta népmesekincset, az írott hagyománynak ezt a formáját meg tudja őrizni, és úgy továbbadni a gyerekeknek, a családoknak, hogy az nem uncsi, mint egy mesekönyv. Időnként mondják, hogy hát az olyan uncsi a mesekönyv, de hát itt a tanösvényen nem uncsi semmi, és ez egy jó lehetőség arra, hogy megismerkedjünk a magyar népmesekincsel.
Magyar népmesekincs, vagy kárpát-medencei népmesekincs, vagy a világ népmesekincse, ugye? Valahol valamennyire csatlakozik. Tehát hasonlíthat. Hát mondjuk nem egy japán népmeséhez, vagy egy kínaihoz, hanem a Kárpát-medencén belül azért zömében a magyar a domináns, hogyha úgy gondolom, bár a szlovákoknak, meg hát több nemzetet nem akarok mondani, hasonlíthat, de azért a magyar népmese tágas, bő, és azért voltak leíróink, akik hamarabb kezdték. Valahol még nem is írtak jóformán, amikor elkezdték ők, úgyhogy nekünk könnyebb, vagy azért nem könnyű megőrizni a kincsünket.
Szerintem nagyon sok remek mesei forrás van. Ugye a Hagyományok Házának ebben óriási szerepe van, mert hatalmas adattárat őriznek a magyar nyelvű népmesékből, a Kárpát-medence egészét felölelő népmesekincsből. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolgunk van így nekünk a magyar nyelvű mesékkel kapcsolatban.
Ugye népmeséről szólunk, de mindenkinek eszébe jut Benedek Elek. Annak ellenére, hogy ő leírta ezeket, de gyűjtötte is. Ön is gyűjt azért?
Én nem gyűjtök mesét.
Akkor nem lesz Benedek Elek.
Nem. Nekem ez nem a profilom, és nem gyűjtök mesét. Vannak erre nálam szakavatottabb szakemberek, akik csinálják.
Hát a szerénység az mindig nagyon fontos. Köszönöm szépen, és akkor vigyázzon egy kicsit a hangjára most.
Köszönöm szépen.
Tátrai Vandát hallották Noszvajról, a Meseútról. műsorunk folytatásában a Népi Művészetek Házában, Mezőkövesden egy bőrművessel beszélgetünk.
Nyíri Barnabás, Miskolcról jöttünk, a Fügeri Márta Népművészet Egyesülettől.
Mondhatom, hogy jó munkát? Vagy ez most nem munka?
De munka, hobbi, szórakozás.
Hát hobbi, szórakozás és munka is egyben, mert hát terméket készít, vagy pedig nem is tudom, minek nevezzem ezeket, dísztárgyakat?
Hát ékszer, dísztárgy, farkötőt készítek éppen, ami... Hát, van, aki hétköznap is használja, van, aki csak esetleg alkalmi viseletként használja, de ha úgy van, akkor táskát, pénztárcát, bármi kiegészítőt lehet készíteni.
Az előbb a mézes kalácsosznál voltam, más illata van, de ennek is nagyon kellemes az illata.
A bőrnek megvan egy jellegzetes, sokan azt mondják szaga, de inkább illata van.
Azért nem mertem volna mondani, mert ez tényleg nem kellemes.
Ez kellemes illat, főleg régebben, amikor bementünk egy boltba is, vagy bárhová, vagy elmegyek egy beszerezni a bőrt, hát ott eszméletlen ilyen nekünk jó illat. Az a baj, a mai fiatalságnak már ezt be kell mutatni. Mert el nem tudják képzelni, milyen az a bőrillat. Nekik a műanyag, a megfestett, tulajdonképpen a festék illat van.
Ez a bőr, jó, nem csak egy színű bőrök vannak, ilyen bőrszínű bőr, hanem kicsit festettebbek is, sötétebbek is.
Áztatott festett is van, de maga a bőr az érik. Megvan a bőrnek egy alap natúrszíne, egy világos natúrszínből indul. De ahogy érik a bőr, úgy, mint ahogy mi is, korosodik, egyre jobban barnul.
De jó illata van.
Szépen barnul, és ha érintkezik a testünkkel, a bőrünk ugye zsíros, izzadunk, a szát veszi, és a végére majd, hogy nem fekete lesz.
Milyen típusú bőrt lehet itt használni?
Itt zsíros marhabőrt. Plusz kőzőszáként pedig kecskebőrt használunk, kecskepergament használunk.
Akkor ez megfelelő módon kikészítik, nem önök már felhasználók?
Ezt így vásároljuk Szűcsöktől, nagykereskedésekben, egyre nehezebben, mivel Magyarországon már nincs szinte vágóhíd sem, nincs, aki kikészíti. Ami esetleg lenne, az veszélyes hulladékként megsemmisítik, úgyhogy jó részt külföldre tudjuk beszerezni az alapanyagot.
Hát régebben elég sokan foglalkozhattak a bőr kikészítéssel, cserzéssel, de kis tételben. Most már ezt nem éri meg, vagy nem is szabad otthon, csak engedélyeket?
Nincs. Veszélyes hulladéknak számít a lenyúzott bőr. Veszélyes hulladéknak számít, és azonnali megsemmisítésre különböző égetőművekben meg kell semmisíteni.
Mondjuk itt Kövesden a Csirmazsolt. Tudják még, de hát az is, ő gondolom, is hogy állandó engedély mellett kell.
Hát biztos, hogy engedély mellett, plusz neki is az alapanyagot valószínűleg külföldről, mert Magyarországról nem tudjuk, mennyire tudja beszerezni ő is.
Jaj, de ezeket, amiket önök használnak, mert a irhát, azt láttam, meg marha, meg szarvas, meg rókát, ezeket lehet.
Hát de... valószínű, hogy ezt vadászat után is gondolom van, akinek, ha nem kell a bőre, akkor azt beszerzik úgy, és úgy készítik ki. Nekünk azért ez egy kicsit bonyolultabb, mert itt ugye a szőrtűszőt mindent ki kell szedni, ki kell tisztítani, ki kell puhítani, hogy egyáltalán használható legyen. Bonyolult eljárások ezek.
Hogyan csinálják önök ezt meg ilyen finomra? Kikalapálják? Kérdeztem, nem, ez nem kalapálja.
Amekkora egy, tegyük fel egy marha, azt táblába leveszik, le nyúzzák róla. És általában mi úgy veszük meg, hogy olyan 2,5-2,7 négyzetméter egyben megvan, és akkor én azt úgy hasogatom fel.
Na, én most olyanokat kérdeztem, ami nem is az ön szakmája, úgyhogy, mert a bőrt láttam meg először, de hát nem a bőrt kell meglátni, hanem azt kell meglátni, hogy mi készül belőle. Ez karkötő lesz akkor?
Ez karkötő lesz, hát női karkötő, mert véknyabb, finomabb, általában nők kecsesebb véknyabb karkötőket használnak, férfiak is, de nincs meghatározva, hogy most ez konkrétan női lesz, vagy férfi lesz, aki megveszi, akinek megtetszik. Ahogy szokták mondani, hogy minden terméknek megvan a gazdája. Lehet, hogy holnap, sokszor van úgy, hogy szinte le se teszem a kész terméket, amit megcsináltam, le se teszem, már elviszik. De van, amit hordok egy évig, hogy nem kell. És valakinek pont azt tetszik meg, és úgy viszik el.
Azért ehhez nem csak eszköz kell, hanem a fejbe is kell, hogy legyen valami, ami úgy alakítja, amilyen lesz. előre eltervezi, hogy mi lesz, vagy pedig amit ad a bőr?
Kell egy előeltervezés, hogy nagyjából mit szeretnék, de sokszor a bőr adja. Mert sajnos a bőrben nem látható hiba van, és nem egyszer kellett, úgyhogy elindultam én úgy, hogy 2 centi széles lett, de a végén le kellett venni keskenyebbre, mert egy nyúzásnál egy kés belevágás ott van benne, és elviszi az egészet.
Mondjuk én ezt nem tudtam, a paragókat kérdeztem, ott is megvan, ott benne van a lehetőség, de hát itt is akkor ugyanúgy. Látja, én nem látom, akárhogy is mutatja, de biztos, hogy
nekem látom. Már az ilyen elviszi.
Értem.
Mert elég, hogyha meghajtjuk, és ott könnyebben hajlik, és ez már elviszi az egészet. Egy ennyi sérülés. És ez csak annyi, hogy ahogy szépen pucolták, akkor belevágnak egy picit, így a szélén ennyi kis dolgok elviszik az egészet.
És selejtet pedig nem akar adni senkinek a kezébe, mert
hát ez úgy működik, stílos... hogy időnként, vagyis hát lehetne folyamatosan zsűriztetni a termékeinket, ami hát Miskolcon is van, Pesten is, mikor melyik népművészeti egyesületnél zsűriznek, ott nívós terméket kell meg, és akkor ott úgy van, ha én szeretnék készíteni egy tarsolyt, ahhoz megveszek egy tábla bőrt, és ugyanabból az anyagból készítem a teljes tarsolyt, a tarsolynak a rögzítő részét, a fűzőszálakat, a bélést, ugyanabból az anyagból kell elkészíteni.
A szakmát kérdeztem, de hát ehhez kell eszköz, rendszer szinte, amit én őszinte legyek. Az, hogy szúr, meg vág, azt látom, de vannak lyukasztók, olyanok, amiket még életemben nem láttam.
NASA által kifejlesztett. Vannak boltban vásárolt eszközeink, vannak másik bőröstől, egymástól ellessük, hogy kinek mi vár be, kis praktikus eszközök, amiket hát elég borsosan lehet boltokban megvásárolni. És sokszor azt vettük észre, hogy nagyon könnyen el lehet készíteni, hogy jobban megérje.
Mikor kezdtél ezt a, nem tudom, művészetet mondok, bőrműves, nem szakmát?
Bőrműves.
Hát nézze, én már a népművészeket művésznek hívom, hiszen óriási tudás kell hozzá, illetve nem csak a tudás, hanem maga az, hogy lássa az, hogy mit fog készíteni.
Hát én egy ilyen 10 éve kezdtem el az egész szakmát. Hát,
minek a hatása?
Autodidakta. Hát arra hatásra, hogy ijászkodtunk. És a kiegészítőkkel is úgy voltunk, hogy akkor meglátunk valakin valamit, jaj, de jó, úgyre tetszik, onnét van. Ja, ő készítette. Mentünk másik versenyre, megint meglátunk valamit, úgyre szép, ő készítette. És úgy voltam vele, hogy hát, ha lehetőség adott, be tudjuk szerezni az alapanyagot, akkor miért ne készíteném el magamnak. És Miskolcon a Fügedi Mátoni Népművészeti Egyesülethez járogattunk ki, és ott a bőrös megtetszett, hogy készíti, mint készíti, beszélgettünk, és elmentem foglalkozásra is, szakkörökre, és úgy jó részt mondjuk autodidakta módon saját magamnak tanultam magamtól, könyvekből, internetről tanultam meg. Hát a szakma jó részét még, ez olyan dolog, hogy ezt mindig lehet tanulni folyamatosan, mert még messze nem tartunk annál azon a szinten, hogy mesternek mondja az ember magát. De folyamatosan fejlesztjük magunkat. Egymás között is rendezvények.
Mikor kezdett zsűriztetni?
17-től.
Az már jó pár év. Sikerült már azért jó dolgokat is
hát
odaadni?
Van A kategóriás, B kategóriás termékeink. Van, amikor simán elutasítják. Nem tudjuk, hogy miért, de elutasítják. De általában a minimum a B kategória az mindig megvan. Az a második szint tulajdonképpen. Most már mesterremek termékeknek hívják. Mikor, hogy mikor, hol van, mire megtaláljuk, van, amikor már késő, van, amikor már, vagy el kell vinni Békés Csabára, vagy Pestre föl kell vinni a terméket, de amennyire lehet azért zsűriztetni folyamatosan.
Jó, mondja, hogy van, amikor elutasítják, de azért csak látja nagyjából, hogy ebből A lesz, B lesz, vagy pedig kidobják majd, vagy ez nem úgy megy?
Látni látom, mi próbálunk elkövetni mindent, hogy megfeleljen, de jön egy olyan szakmai zsűri, aki lehet, hogy én nem vettem észre, hogy tegyük fel, csak egy pici vágással, vagy egy szúrással arrébb ment, vagy ferdébb esetleg egy lyuk benne, vagy valami kis pici, amit én, ez olyan, mint otthon, hogy a lakás illatát én nem érzem. Ez a szakvakság. És a zsűri megnézi, na ez emiatt na pont nem lehet. Úgyhogy néha úgy csodálkozunk rajta, hogy miért is, de jön az indoklás, és akkor megkeresem, rákeresek, és akkor igen.
Ott, hogy egymástól is azért tanulnak, legalábbis az eszközöket megnézik, megmondják, hogy hogy van, de motivóban rendszerében ön bár nem tanul, vagy még tanulhat?
Ahány bőrös, annyiféle. A két egyforma bőrös nem nagyon. Mindenki más kezében más. Én is úgy vagyok, hogy két egyforma terméket szerintem még nem készítettem. Pedig volt már, hogy kértek, hogy Iker fiúknak kellett volna egyforma karkötőt, és pici eltérés mindig van. Van, aki a nyomott motivumokkal, én a fűzéssel vagyok, úgyhogy szeretem készíteni, el vagyok a készítéssel. Van, aki a poncolással dolgozik, van, aki a véséssel, van, aki égeti a mintát. Két egyforma bőrös, nagyon-nagyon ritka.
Hát gondolom, a mester az, aki elindítja, tanulnak tőle, de a tanítvány az pedig mássá fogja alakítani, vagy pedig, amint tud.
Az alapot visszük tovább. Kialakít egy alapot, hogy megmutatja, hogy na most ezt így fűzed, és én saját magamtól, én az elején is úgy voltam, hogy fűztem, de mindig küzdöttem vele, és akkor már meg nem mondom, melyik rendezvényen egy másik bőrösről jött, hogy figyelj csak, mutatott egy nagyon picit trükköt, és azóta úgy tudok, és teljesen másképpen néz is ki a fűzés, hogy sokkal jobban összecsúsznak a szálak, hogy összeillenek, plusz mellette könnyebb is sokkal, hogy nem megy, mert egy egész napos 8-10 órás fűzés után azért az új vegyek az, hogy elég rendesen elhasználódnak.
Ha értem, de hát azért ez óriási türelem kell. Én már rég letettem volna.
A türelem az nagyon kell. Van termék, ami egy 8 óra, 10 óra, sőt van, amelyik még következő napba is belemegy. Kis aprólékos, finom fűzések azok. Szép is legyen, jó is legyen, ott idő, nagyon sok idő. Idő.
Hát, köszönöm, azt hiszem, hogy mennyi készült el belőle? Egy negyed része? A harmada?
Harmada.
Ez alatt, az idő alatt. Hát bizony kell ez tényleg erő is néha-néha meghúzni, még mellette. Nem, előtte mert, ugye ki
hát
kell készíteni.
Hogy szépen beálljanak a helyére szépen a szállat. Plusz előtte a fűzőszálat, azt le kell gyártani, mert ez egész táblában van. Úgyhogy ez olyan hosszú távon is. Hát úgy szép, hogyha egy szából van készítve,
igen,
az egész.
Igen, mert akkor
a darabokból...
Persin is ugyanolyan, mint a hátoldala.
Nem.
Hát majdnem.
Hát az...
Az nem a díszes része.
Ezt valahol bélel, lehet bérést ráragasztani, vagy rávarni.
Itt az óra széra.
Igen, és akkor eltüntetni. De én úgy, hogy ez annyira nem zavaró, hogy éle lenne, vagy bármi, nem zavaró dolog.
Nyíri Barnabás bőrművest hallották, ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra További kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.